Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Vissza is tértünk, jó reggelt! Menni enni című műsorunkból szemezgetünk a következő órában. Szó lesz az idei fesztivál szezonról és a Budapest Bor Fesztivál 2024-ről. Mindenek előtt viszont a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei jönnek Buza Sándortól.
A turisztikai világszervezet rendszeresen összeállít egy ranglistát, amiből látható, hogy a világ országai közül melyek fogadják a legkevesebb külföldi látogatót. A legfrissebb listát nemrég jelentették meg. Számos okból fogadhat egyébként egy ország kevés külföldi látogatót. Ilyen lehet a nagy távolság, a csendes óceáni térség több szigetországát például elég drága és időigényes megközelíteni. Más országok megfizethetetlenek a hétköznapi turista számára, vagy csak nem rendelkeznek elegendő vonzerővel. Néhány ország turizmusa fejletlen, ezért jelent kihívást a meglátogatásuk. Sok ország egyszerűen csak túl kicsi ahhoz, hogy jelentős számban fogadjon turistákat. Végül egy ország politikai helyzete, veszélyessége is indokolhatja a turisták távolmaradását. Persze az, hogy egy úticél kevés látogatót fogad, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem vonzó turisztikai szempontból, sőt, ezek az országok gyakran csodálatos szépségűek, ráadásul nem zsúfoltak, érintetlenek és olcsók. Ez különösen igaz a negatív toplista első néhány helyezettjére. Az élen Tuvalu, egy óceániai szigetország áll, ahol csupán 3700 látogatót fogadtak 2019-ben. Az országot csak a Fiji Airways-el lehet megközelíteni hetente kétszer. Az apró mindössze 12 000-es lélekszámú ország 4 szigetből és korallzátonyokból áll, turizmusa főleg a kristálykék tenger és a pálmafákkal szegélyezett tengerpart körül összpontosul, 33 négyzetkilométeres tengeri természetvédelmi területén korallzátonyok, lagunák és tengeri élőhelyek találhatók, ezért itt nagyon népszerű a búvárkodás. Érdekesség, hogy Tuvalu látogató száma 2012-ben a mainak kevesebb, mint a harmada volt, tehát el lehet mondani, hogy az ország turizmusa nagy ütemben nő. Sajnos azonban a szigeteket a klímaváltozás miatt az a veszély fenyegeti, hogy nem sokára elnyeli a tenger. A lista második helyezettje a Marshall-szigetek, ugyancsak az óceániai térségben található, ide 6100-an látogattak el a pandémia előtti évben. A kis országban álomszép, fehér homokos strandok, kristálytiszta tenger és sokszínű tengeri élővilág várja azokat a szerencsés utazókat, akik ide eljutnak. A Marshall-szigeteknek nagy szerepe volt a II. Világháborúban, először Japán támaszpontként szolgált, majd az amerikai hadsereg nukleáris teszteléseinek helyszíne volt. Tuvaluhoz hasonlóan a Marshall-szigeteket is az a veszély fenyegeti, hogy az éghajlatváltozás miatt elnyeli az emelkedő víz. A dobogó 3. fokán Niuea a maga 10200 látogatójával, a csendes óceán déli részén található szigeten, amely valójában egy korall atoll, a fürdés mellett búvárkodhatunk, kajakozhatunk, terepjáró túrákat vagy kirándulásokat tehetünk a tengerparttól az esőerdőig, az ültetvényekre vagy egy vanília farmra, írja a Travel News. És akkor íme a top 20 legkevésbé látogatott ország a világon: Anguilla, Burkina Faso, Liechtenstein, Palau, Tonga, a Közép-afrikai Köztársaság, Kelet-Timor, Csád, Sierra Leone, Amerikai Samoa, Bissau-Guinea, a Comores-szigetek, a São Tomé-Príncipe Közép-Afrikában, a Salamon-szigetek, Montserrat, Mikronézia, Kiribati és az említett 3, Niue, a Marshall-szigetek és Tuvalu. A Roadster magazin összegyűjtött olyan spirituális helyszíneket, kolostorokat, amelyeket egyedi építészetük és hihetetlen környezetük miatt is érdemes felkeresni. Az egyik ilyen a Tatev kolostor Örményországban. Az örményországi Szjunik tartományban a Vorotán szoros feletti fennsíkon található Tatev kolostor a 9. században épült. Falai között a 14. és a 15. században egyetem működött. A kolostorhoz 3 templom tartozik, az udvaron magasodó úgynevezett Gavazán oszlopot pedig egykor földrengések vagy háborús támadások okozta kisebb rengések előrejelzésére használták. A kolostorba egy kétvágányú felvonón lehet feljutni, amely kategóriájának leghosszabbja a világon. A másik ilyen kolostor a Kaciki Pilár Georgiában. Nyugat-Georgiában található a természeti csodaként számon tartott Kaciki oszlop, ami egy 130 méter magas mészkő szikla. Ennek tetején áll egy templom a hozzátartozó kriptával, borospincével és remete lakokkal. A szikla alján egy kolostor és kápolna is megtalálható, úgy tudni, a szerzetesek a 10. és a 11. században a szikla képződmény tetején álló templomban éltek, ám a 15. századi török megszállás idején elhagyták a helyet. 1944-ben egy íróból, építészből és alpinistából álló csoport felmászott a szikla tetejére, ekkor fedezték fel a kápolna maradványait. Ezt követően az 1990-es évektől 2015-ig ismét lakott volt, ma már csak a vallásos rend tagjai közelíthetik meg a csúcsot egy vaslétrán keresztül. Harmadik a Sümela kolostor Törökországban. A törökországi Macska régió egy meredek sziklafalának oldalában épült meg a Sümela kolostor, amelyet a 4. században alapított két aténi szerzetes. Az épület együttes Justicianus bizánci császár és harmadik Alexios császár uralkodásának ideje alatt tovább bővült. A kolostor 72 szobás, tartozik hozzá egy sziklatemplom, több kápolna, könyvtár és diákszoba is. A barlangból kialakított sziklatemplomban gyönyörű 17. és 18. századi freskók láthatók. Az épület együttest 1923-ban elhagyták, ma múzeumként funkcionál. Kejkolostor, India. A Kejkolostor az indiai Spiti völgyben található, gyökerei a 11. századig nyúlnak vissza. A tibeti buddhista kolostor erőtszerű hangulatot áraszt, a belső terek alacsonyak, a folyosók sötétek, ugyanakkor falvédőkkel, falfestményekkel és történelmi műtárgyakkal díszítettek. Úgy tudni, a kolostorban több mint 200 szerzetes oktatása zajlik, 2000-ben pedig a Dalai Láma egy új gyülekezeti termet is felszentelt ott. Ugyancsak Indiában található a Puktal Gomba kolostor. Az észak-indiai Zanskar völgyben található Puktal Gomba szintén egy sziklafal oldalában épült ki, a 15. századi kolostor egy barlang szája alatt található, a kaptárszerű épület együttes templom, imatermek, könyvtár, lakóhelyiségek és oktatási létesítmények alkotják. Úgy tudni, a kolostor falai között mintegy 80 szerzetes él. A főtemplom nevezetességei a több mint 700 éves alcsi falfestmények. Meteora, Görögország. Az ortodox keresztény szerzetesek a 9. és 10. században kezdtek letelepedni a Pindus hegység közelében található barlangokban és a természetes sziklaoszlopokon. Volt, amikor egyszerre 200-nyi kolostor volt látható a monumentális sziklákon, mára ezekből 6 maradt fenn. A legnagyobb és egyben a legrégebbi kolostor a 14. században a Platis Litzon épült, és 16. századi díszes freskóiról ismert. Meteorát 1988-ban az UNESCO világörökség részévé választották. Etiópiában található a Debre Damo. Debre Damo kolostora egy sziklatetőn áll, és csak egy kötél segítségével lehet megközelíteni. A spirituális épület történelme a 6. századra nyúlik vissza, Abonu Aregavi Sir szerzetes alapította. A két emeletes, fából és kőből épült kolostort Aregaviról nevezték el, és állítólag az egyik legrégebbi, ma is álló templom az országban. Az Aksumita építészeti remekmű mennyezeti gerendáin állatfaragások láthatók, sajnálatos módon a kolostor 2021-ben a Tigráj háború során részben megsemmisült. A Kínában található és a Hengshan hegybe beépített függő templomot a Wei dinasztia idején alapították, időszámításunk szerint 385 és 535 között, hogy aztán három vallásnak, a buddhizmusnak, a taoizmusnak és a konfucianizmusnak szenteljék. Az épület 40 helyiségből áll, melyeket labirintusszerű átjárók kötnek össze. Ostrogkolostor, Montenegró. A montenegrói ostrogkolostor a 17. században épült és két részből, alsó és felső kolostor épületből áll. Az előbbiben található a lenyűgöző freskókkal büszkélkedő 19. századi Szent Háromság templom, míg utóbbi a kolostor névadójának, Szent Bazilnak a nyughelye. Csozibai Szent György kolostor, Palesztina. A Ciszjordániában a Wadi Quelt völgyben található Csoziba Szent György vagy Mar Járis Kolostor. A vallási központot az 5. században alapították, de 614-ben a perzsák lerombolták. 1179-ben az épület együttest a keresztesek újjá építették, de később aztán elhagyták. 1878-tól kezdve egy görög szerzetes vette gondozásába a kolostort, ekkor kezdődtek meg a restaurálási munkák. A mozaikjairól, festményeiről és ikonjairól ismert helyen ma is ortodox görög szerzetesek élnek. Végül még egy kolostor Montenegróból, ez a Szent György kolostor. A Szent György kolostor a Kotori öbölben egy kis szigeten található Montenegró délnyugati részén. A 12. században kőből épült bencés kolostort citrusfák veszik körül. A sziget egyben temető is, így gyakran emlegetik Holtak szigete néven. A hely egyébként nem látogatható. A 11 megnevezett kolostorból 3 viszonylag közel van Magyarországhoz, egy szép balkáni kirándulás alkalmával akár egy füsttel meglátogatható a Szent György kolostor és az Ostrog kolostor Montenegróban, kicsit délre tartva pedig a görög Meteora. És akkor egy már nem is utopisztikusnak tűnő hír a laboratóriumból, ugyanis a laboratóriumi hús egyre közelebb kerül a fogyasztók asztalához. Fontos hatósági engedélyhez jutott hozzá az Egyesült Államokban az amerikai Good Meat, amelynek a csirkefalatkája a világ első és eddigi egyetlen emberi fogyasztásra engedélyezett laboratóriumi húskészítménye, ami jelenleg csupán Szingapurban kapható. Felpörgött a nemzetközi verseny, mindenki első akar lenni a legígéretesebb alternatív olcsó hús tömeggyártásában. Idén tavasszal közelebb került a világ ahhoz, hogy a laboratóriumi hús idővel komoly tényezővé váljon a világ húspiacán. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatósága emberi fogyasztásra alkalmasnak és biztonságosnak minősítette a Good Meat amerikai startup vállalat laboratóriumában létrehozott csirkehúsát. Ez ugyanakkor még nem elegendő ahhoz, hogy az amerikai fogyasztók asztalára kerüljön a környezeti szempontból előnyösebbnek tartott laboratóriumi csirke. A két lépcsős eljárásban az amerikai mezőgazdasági minisztérium engedélye is szükséges. Rövid időn belül ez már a második ilyen szakvélemény, amelyik az amerikai hatóságoktól jön, noha 2013 és 22 között egyszer sem kapott engedélyt a laboratóriumi készítmény. Ez arra utal, az alternatív fehérje források közül a tenyésztett hús kerülhet ki győztesen, ám az ide vezető út lassabb és rögösebb, mint ahogy azt Bill Gates és más vagyonos befektetők korábban elképzelték. Szingapúr a világon elsőként és eddig utolsóként 2020. decemberében bejegyezte a vállalat csirkefalatkáját, mint új élelmiszert. A helyi hatóságok vizsgálatai igazolták, hogy a laboratóriumban tenyésztett csirke emberi fogyasztása biztonságos. A Good Meat csirkefalatkája a lehetőség ellenére Szingapúrban is csak néhány étterem kínálatában szerepel, mint luxus fine dining különlegesség. Elsőként 2013-ban mutatták be a laboratóriumi körülmények között létrehozott húst, amely valóban állati sejtekből áll, ugyanakkor előállításához egyetlen haszonállatot sem kell levágni. Az állati termékek 10 000 éves előállítási gyakorlatát felrúgó marhahús pogácsa költsége több 100 000 dollár volt, miközben a hagyományos állati hamburgerhús mindössze pár dollárból előállítható. Bár a laboratóriumi húsgyártás technológiája már egy évtizede ismert, az emberek túlnyomó többsége azonban hallani sem akar erről az innovációról. Kivételt jelentenek a fiatalabb generációk, akik a klímaváltozás megfékezése és a fenntarthatóság iránti erős elkötelezettségük miatt érdeklődnek az újdonság iránt. Előállításához nem kell megölni egyetlen haszonállatot sem, így az állattartás káros anyag kibocsátása is megszüntethető. Elsőként a Bill Gates érdekeltségébe tartozó Upside Foods kapta meg a hatósági engedélyt tavaly év végén. A legfrissebb március végi döntés tehát nem húzta sokáig az időt, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy rövidesen elhárul az akadálya, hogy laboratóriumi hús legyen az Egyesült Államok új iparága. Az egyébként is költséges laboratóriumi húsgyártás nagy energiaigénye miatt nem lett olcsóbb, sőt, drágább lett az előállítás. Ennek ellenére 2021-es rekordév után 2022-ben is 30 újonnan induló vállalkozás fektetett be világszerte a laboratóriumi hús piacába. A sejtszaporítás után még komoly utómunkálatokra van szükség, hogy a laboratóriumi hús úgy nézzen ki, mint a hagyományos. A folyamatosan fejlesztő szereplők legmodernebb berendezései sem képesek ugyanolyan körülményeket teremteni a sejtek osztódásához, mint amilyen az élőállat testében jellemző. Ezért a húsnövesztés rendkívül lassú folyamat, 3-4 hét is lehet a teljes gyártás. Amíg ez az idő nem rövidül, addig költséghatékonyan nem lehet tömegtermékként előállítani a laborhúst. Noha a laboratóriumban bizonyítottan egészséges, jó minőségű állati termék állítható elő, az íze nem azonos a hagyományos húsokéval. Ráadásul a laboratóriumi utómunkának köszönhető, hogy egy csirkehús külsőre is ugyanúgy nézzen ki, mint az eredeti. Erre a szintén gyerekcipőben járó 3D ételnyomtatás lehet a megoldás. A fogyasztók viszont ebből nem kérnek. A tudományos kutatások ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre inkább arra a következtetésre jutnak, hogy az emberi szervezet számára létfontosságú állati fehérje nem helyettesíthető növényi fehérjeforrásokkal, ráadásul a régóta műhúst fogyasztók allergiás reakciói és emésztő rendszeri megbetegedései a fogyasztókat is eltántorítják. A laboratóriumi hús ugyanakkor alig ha oldja meg az éhezést is. A fejlett országokban élők jóval kevesebben vannak, mint a fejlődő régiókban, ráadásul amíg előbbiekben a lakosság előregedése jellemző, addig a szegényebb térségekben a népesség robbanás megy végbe. Na és akkor nézzük, hogyan készül a laboratóriumi csirkefalat. A Szingapur néhány éttermében fogyasztható Good Meat csirkefalat ára elég borsos, 100 g 5000 forintnak megfelelő szingapúri dollár. A hús egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban készül. A folyamat kezdetén a legjobb tulajdonságokkal rendelkező baromfigból korábban vett és lefagyasztott sejteket először nagy, több ezer literes üstökbe teszik. A sejtek osztódásához, szaporodásához létrehozzák a gazda állat szervezetében jellemző körülményeket. Kulcsfontosságú a táptalaj összetétele, amely egyrészt vitaminokat, aminosavakat és szintetikus vegyületeket tartalmaz, másrészt hormonokat és embriókból kinyert szerves anyagokat is hozzáadnak. Ha a közeg megfelelő, akkor a megfelelő petri csészét kitöltő alaphús 3-4 hét alatt elkészül. Ezt követően a készítményt több héten keresztül érlelik, majd szintén a laboratóriumi eljárásokkal, zsírszövetek és más anyagok felhasználásával kialakítják a textúráját, vagyis jelentős utómunkálatokkal elérik, hogy a laboratóriumi csirkehús valóban úgy nézzen ki, mint az eredeti. A Good Meat jelenleg a tápközeg továbbfejlesztésén dolgozik, mivel ez a folyamat legdrágább és a legtöbb ellenérzés kiváltó összetevője. Céljuk, hogy természetes közegben nőhessen nagyra a húspogácsa, és azt minél gyorsabban tegye.
A turizmus, a gasztronómia és a kultúra híreit Buza Sándortól hallották. Pár perc múlva jövünk vissza, utána pedig már az idei fesztivál szezonról lesz szó. Maradjon